Talán vissza sem találtunk volna a cellámba, ha a fiatal szerzetes ott nem szobrozik a lépcső feljáró végén. Amikor megpillantott bennünket, megkönnyebbülve fellélegzett. Minden rendben van, Rinpoche, kérdezte, szót sem ejtve róla, hogy korábban hova tűnt. Miért ne lenne rendben, a trapa hallgatott, majd félrehajtotta a fejét, úgy nézett rám. Nem találkoztál odalent senkivel? Kivel kellett volna találkoznom, kérdeztem vissza. Bent voltál a raktárban, hol lettem volna másút? Nem láttál odalent valami furcsát? Azt láttam, mondtam, a szerzetes feje előre billent a kíváncsiságtól. Mit láttál? Felfújtam a képem, majd elégedetlenül kiengedtem a levegőt. Hogy azok a palástok milyen állapotban vannak? Felpróbáltam egyet, de azonnal leszakadt a karja. Mit gondolsz, honnan szerezhetnék egy használhatót? A szerzetes lehajtotta a fejét. Őszentsége küldött neked egyet. Valóban küldött. Nem is akármilyet. A szép, vadonatúj sejem palástot lógott a cellámban a falon, egyszerre akasztva. Így is hálás voltam érte, nem lett volna udvarias dolog, ha még akasztót is követeltem volna hozzá. A fiatal szerzetes tovább serénykedett volna, ha hagyom. Nem volt szükségem rá, hogy újra felvakarja évszázadok koszát a padlóról, aztán ismét visszatapossa a helyére. Vannak dolgok, amelyeket jobb, ha nem háborgatunk. A legtöbb segítséget azonban a percekkel később feltűnő gyamcótól kaptam. Nevezetesen, egy fakalapácsot, néhány szeget, és némi szakértelmet. Pár koppantás ide, pár koppantás oda, és már is állt az ágyam. Gyamcó elégedetten nézett végig rajta. Ezen akár egy elefánt is elalhatna, dicsérte a munkáját. A többit is hozom. Mire beesteledett, már tűrhetően nézett ki a cellám. Az ágyam szilárdan állt, a hosszú lábú asztalra sejemkendő került, amely szemmel láthatóan valaha egy szerzetesi palást hátulsó része lehetett. A paláston Dodges Hangwood bronz szobra állt, előtte apró ezüsttálkákban áldozati árpaszemek, teljes tea, mellettük pedig egy árpalisztből és mézből gyúrt isten szobor sötét lett. Természetesen nem azért, hogy bárki is megegye, az isteneket kivéve. Nekik meg közismerten olyan erős a foguk, hogy nincs az az évszázados áldozati sütemény, torma, amelyet el nem orzsolgathatnának, ha akarnák. Az istenek azonban többnyire nem akarják. A felajánlott takarót azonban visszautasítottam. Igaz, csak udvariasan, nehogy az idős szerzetes megorroljon rám. Tiszta sem volt, jó szagú sem volt, azon kívül szúrt, mintha apró vasszegeket rejtettek volna el benne. Gyamcó megcsóválta a fejét, amikor udvariasan a tudomására hoztam, hogy nem tartok igényt a takaróra. Pedig jó takaró ez, morogta. Szerencsét hoz, Rinpoche, és a démonokat is elűzi. Bár valóban szükségem lett volna hatásos démonűzőre, a takarót valahogy nem tartottam annak. Elűzi a démonokat, csodálkoztam. El, mondta Gyamcó, varázsereje van, és mitől lett varázsereje? Amikor meghalt, ebbe csavarták bele nyimapát. Az kicsoda, tiszteletre méltó láma volt, itt élt a kolostorban. Ezrével zarándokoltak ide minden irányból, még távoli földekről is, hogy találkozhassanak vele. Amikor meghalt, belecsavarták ebbe a takaróba és bent is feküdt egészen addig, amíg ki nem helyezték a puszta földjére. A takarót is, azt levették róla, de nyimapa szentséges teste megszentelte. Lehet, hogy valóban szentséges volt nyimapa holt teste, lehet, hogy valóban megszentelte a takarót, én mégsem akartam vele takarozni. Ezután csak úgy kapkodtak a takaróért, folytatta a magyarázatot Gyamcó. Mindenki ebbe akarta halála után becsavartatni magát. És be is csavarták őket. Ha már majd úgy érzem, hogy itt a vég, én is arra kérem a testvéreket, hogy engem is csavarjanak bele. Ez sem győzött meg. Nem és nem, inkább majd az új palástommal takarozom. Gyamcó megígérte, reggel az lesz az első dolga, hogy bekalauzoljon a könyvtárba. Igaz, ott is rendetlenség uralkodik, mint a raktárban, de hát lesz elég időm rendet csinálni benne. Végül nyugodalmas jó éjszakát kívánt és magunkra hagyott bennünket. Namsenkpa az oltáromat nézegette. Láttam rajta, hogy menne is, meg nem is. Bárki ült az arcára a fáradtság, mégsem akaródzott neki kimenni a cellámból. Végül kénytelen voltam kiküldeni. Namsenkpa sóhajtott, vakargatta egy kicsit a feje búbját, aztán kioldalgott a folyosóra. Anélkül, hogy utána néztem volna, becsuktam az ajtót. Alig csuktam be, már dörömböltek is rajta. Óvatosan kinyitottam, s nem is csodálkoztam, hogy derék kísérőmet találom a küszöb előtt. Itt felejtettél valamit? Kérdeztem tőle. Beengedsz, Rinpoche? Kénytelen voltam, úgy reszketett odakint, mintha valaki egy kancsó jeges vízzel öntötte volna le. Mi a baj, Namsenkpa? Nézd csak ki, Rinpoche, kidugtam a fejem az ajtónyíláson. Nem volt a folyosón semmi egyéb, csak a sötétség. Nem látok semmit, indulj csak el a folyosón, tettem néhány lépést előre. Aztán úgy megtorpantam, mintha homlokon vágtak volna. Ismét felvillant előttem a már jól ismert kékfény. Látod, Rinpoche? Namsenkpa hangja reszketett, mint rendesen. Körbeforogtam és megpróbáltam megtalálni azt a valamit, ami a kékfényt szórja. Hiába bámultam azonban a folyosópók hálós mennyezetére, nem láttam semmi gyanúsat odafent. A démonok csinálják, Rinpoche, nyögte Namsenkpa. Ez a démonok kolostora, tettem néhány lépést hátrafelé. A fény még mindig világított. Kinyitottam az ajtómat. A fény erre sem aludt ki. Namsenkpára pislantottam, aki a falhoz lapulva alig ha nem imádkozott. Gyere be, Namsenkpa. Én, hökkent meg, hiszen az előbb kikürtél. Gyere csak be egy kicsit. Namsenkpa belépett a szobába. A fény abban a pillanatban kihunyt a folyosón. Töprengve álltam a cellám közepén. Most mi az ördögöt csináljak? Valóban egy elvarázsolt kolostorba kerültem volna? Namsenkpa abba hagyta az imádkozást és komoly elhatározással a szemében hozzám fordult. Elmegyek, Rinpoche, mondta. Hova? Kérdeztem. Kísérőm felvonta a vállát. Akárhová. Én itt nem maradok éjszakára, az biztos. Nagy a gyanúm, Rinpoche, hogy ez a gyancó és a másik szerzetes nos, ezek nem is élnek. Nem élő emberek, Rinpoche. Akkor kicsodák, démonok, mi mások, ezért én felszedem a sátorfámat, Rinpoche. Elmegyek, mielőtt még az éjszaka felfarnának. Hogy képzeled a távozást? Kisétálok a kapun és keresek egy falut, ahol megalhatnék. Elviszem a jakomat. Veszélyes az út lefelé, figyelmeztettem. Éjszaka főleg. A jakokos állat, Rinpoche, ő sem akar szakadékba zuhanni. Na és a démonok? Azt hiszem, kevesebben vannak odakint, mint idebent. Bocsáss meg, Rinpoche. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, kimerülten dőltem az ágyamra. Elhatároztam ugyan, hogy szerzek valahonnan vizet, kicsomagolom a fogkefémet, és akárhogyan is, de fogatmosok. Rám zuhant az éjszaka. Amint kinyitottam a szemem, azonnal be is csuktam. Olyan erővel tűzött be a napfény az ablakon, hogy felsziszentem tőle. Az ágyam mellett Namsenkpa állt barátságosan vigyorogva, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Jó reggelt, Rinpoche. Jól aludtál? Nagyokat pislogva szoktattam szememet a fényhez. Namsenkpa egy seprűre támaszkodva nézte, ahogy ébredezem. Körbe pillantottam és elégedetten nyugtáztam, hogy kísérőm sokat jártatja ugyan a száját, de azért nem is olyan lusta fickó. Ahogy az ajtó felé fordítottam a fejem, egy kis sámli féle széket pillantottam meg, rajta mosdót állat, mellette vizet egy vödörben, és tiszta törülközőt. Bár ez utóbbi jelző nem feltétlenül tükrözte a valóságot. A törülköző közepén ékeskedő nagy fekete tenyérnyomot alig ha jó tündérek hímezték rá rózsaszínű ujjacskáikkal. Csak nem akarsz takarítani, hökkentem meg. Ma még nem, Rinpoche nyugtatott meg. Ma még csak a terepet mérem fel. És mikor kezdenél hozzá? Hát úgy a jövő héten. A jó minőségű munkát meg kell tervezni, Rinpoche. Egyszer egy hídépítő mérnök mellett dolgoztam, mint, de ez nem is fontos. Tőle tanultam, hogy a munkát óvatosan kell megközelíteni. Ha csak úgy nekiugrasz, rossz vége lesz a dolognak. Ebből aztán kitaláltam, hogy a takarítás miatt nem kell aggódnom, Namsenkpának nincs szándékában söpörni. Biztos voltam benne, hogy az elkövetkező héten sem lesz. Van ezen kívül még valamire szükséged, Rinpoche, tudakolta. Azt hiszem, nincs. Akkor reggeliznünk kellene. Van egy konzervatáskámban. Namsenkpa a tapasztalt utazó bölcsességével intett le. Reggel feltétlenül meleg ételt kell lennünk, Rinpoche. Az ad erőt, hogy jó kedvel és lendülettel indulhassunk neki a napnak. Egy kis hideg hús milyen erőt adna? Ne feledd, itt magasan vagyunk, Rinpoche, a világ tetején. Itt tenni kell, ha élni akarsz. Reggel feltétlenül meleget. Na és délben? Akkor is meleget, Rinpoche. Délben mindenki mindenhol meleget eszik. Még az eszkimók is, pedig ott aztán nem egyszerű meleg ételhez jutni. Hallottam valakitől, hogyan csinálják. Megfogják a rozmárt, megnyúzzák. Namsenkpa, jól van, Rinpoche, nem akarok lyukat beszélni a hasadba. Azt azért még jó, ha tudod, hogy a vacsora talán a legfontosabb az étkezések közül. Annak feltétlenül melegnek kell lennie. Elsősorban azért. Gondolod, hogy főznek ebben a kolostorban meleg ételt? Biztosan, Rinpoche, ha élnek itt szerzetesek, akkor főzniük is kell. Ha élnek, Namsenkpa elkomorodott. Ne próbálj megrémíteni, Rinpoche. Látod, süt a nap és ettől jókedvre derül az ember. És már a fény sem világít a folyosón. Lehet, hogy nem is világított. Csak a fáradtságtól láttuk. Na és a démon a raktárban? Csak illúzió, Rinpoche. Lehet, hogy egy halott szerzetes ijesztget bennünket. Megpróbált elzavarni minket, de mivel látta, hogy milyen rettenthetetlen vagyok, illetve vagyunk feladta. Akkor én már mennék is, Rinpoche. Itt maradsz a celládban? Jól van. Hamarosan visszajövök. Namsempa eltűnt, én pedig egyedül maradtam Dodges hanggal. Meggyújtottam néhány olajmécsest és az áldozati tálkában lévő vizet is kicseréltem Dodges hang előtt. Tudtam jól, hogy az árpa szemeket is ki kellene cserélnem, de hát honnan vegyek friss gabonát? Abban bíztam, hogy a nagyhatalmú Isten nem sértődik meg, amiért nem tudok mindenben eleget tenni az elvárásainak. Dodges hangon nem látszott, hogy haragudna. Bár szigorúan összevonta a szemöldökét, ez azonban alig ha nekem, sokkal inkább a démonoknak szólt. Dodges hang nem az az Isten, akivel bármiféle démon is kukoricázhatna. Ezt különben a talpa alatt vergődő szörny is bizonyította. Dodges hang a melkasán állt, és semmi jelét nem adta, hogy valamikor is szándékában állna leszállni róla. Az Isten derekát díszítő emberi koponyákból készített töv sem ígért sok jót. Ami azt illeti, nem szerettem volna a démon helyében lenni. Leterítettem a palástom a padlóra, ráültem és igyekeztem megtisztítani a lelkem. Erősen koncentrálva megpróbáltam magam elé idézni valami nem egészen tiszta dolgot. Magam sem tudtam, hogy konkrétan mit kívánnék, ám nem sokat kellett erőlködnöm, már is felbukkant előttem egy zöldelő parkfákkal, virágokkal. Tisztában voltam vele, vajon kisúghatta meg, hogy ez a kert a lelkem, a fák és a virágok, azok a tettek, gondolatok és vágyak, amelyek benne sarjadoznak. Tőlük nem kellett tartanom. Azért virágok és fák képében jelentek meg, mert nem okoztam velük bánatot senkinek. Hamar lehervadt az öröm az arcomról, amikor megpillantottam a fák alatt, a virágok között megbúvó szemetet. Volt közte minden, amit a látogatók csak elhaigálhatnak, csokoládépapírja, rágógumié, csík, papírzsebkendő. Ezek azok a vágyak, gondolatok, kívánságok voltak, amelyeket az istenek nem tartottak elfogadhatónak. Tudtam, mi a kötelességem. Hegyes végű botot ragadtam, és elkezdtem vele felszedni a szemetet. Magam is meglepődtem, milyen gyorsan ment. Szempillantásnyi ideig tartott csupán, és valamennyi szemét már rajt is fehéredett a botom végén. Ajtócsapódásra riadtam. Namsempa állt mellettem, kezében jókora tálcát tartva. A tálcákon csészéket és tálacskákat láttam. Bocsáss meg, hogy megzavartalak, Rinpoche, mentegetődzött. Azt hittem, már befejezted az imád. Több mint fél órája, hogy elmentem reggeliért. Dodges hang arcára néztem. Az Isten szelíd szeme a szememet kereste. Mintha azt olvastam volna ki belőle, hogy meg vannak bocsátva a bűneim. Namsempa lerakta a tálcát az asztalkára és az onyomban dicsekedni kezdett. Képzeld, Rinpoche, valóban főznek a konyhán. Mert konyha is van, sőt szerzetesek is vannak, éppen 17-en. És biztos, hogy élő emberek, Rinpoche. Szavai elringadtak, mint csónakot a tenger lágy hullámai. Ám éneközben is megéreztem a vihar közelettét. Reggeli után azon törtem a fejem, hogy mivel kezdjem a napot. Rövid töprengés után úgy döntöttem, hogy megpróbálom megtalálni a könyvtárat. Namsempa magánügyeit intézte, így egyedül indultam felfedező útra. Amint a hosszú folyosókon bolyongtam, gyakran felnéztem a mennyezetre, de nem láttam odafent egyebet, csupán pókhálókat. Meg kellett állapítanom, hogy Ngakpa kolostorát nem csak a titokzatos jelenségek kedvelik, hanem a pókok is. Bár személyes megjelenésükkel nem tiszteltek meg, hálóik egyre ott lengedeztek felettem. Cirka egy órán át sétálgattam anélkül, hogy élő emberbe botlottam volna. Eközben sikerült megtalálnom a nagyimatermet, a hihakangot, a kisimatermet, és találtam még néhány ismeretlen rendeltetésű kisebb-nagyobb termet is. Legtöbbjük üresen állt, csupán a hihakangot rendezték be gondos kezek. Bár vonzott a lehetőség, hogy megvizsgáljam a réginek látszó isten szobrokat és egyéb vallási relikviákat, ellenálltam a kísértésnek és tovább mentem. Egészen addig, amíg az egyik folyosó kanyarulatában Namsempába botlottam. Namsempa hihetten az arca elé kapta a kezét, majd, amikor felismert, szemrehányón megcsóválta a fejét. Halálra rémítesz, Rinpoche, már azt hittem. Mit hittél? Babonából nem mondok többet. Minden esetre örömhírt kell közölnöm veled, Rinpoche. Megtaláltam a könyvtárat. Hol? A raktár melletti terem az, Rinpoche. Csupán egy folyosón kell végigmennünk, és már ott is vagyunk. Gyerünk! Mutasd az utat! Namsempa megfordult és elindult a folyosón. Én a nyomában. A folyosó ablakai nem voltak éppen hatalmasak, ahhoz azért elégnek bizonyultak, hogy beengedjék a napsugarakat. Beszélgettem egy szerzetessel, Rinpoche, mondta útközben Namsempa. Azzal, aki megmutatta a könyvtárat. Nem lesz sok örömed benne, Rinpoche. Azt majd meglátjuk. Amint beléptem a könyvtárterembe, igazat kellett adnom Namsempának és a szerzetesnek úgy tűnt, hogy valóban nem lesz sok örömöm benne. Ha korábban arra gondoltam, hogy egy viszonylag rendezett könyvtárban fogok dolgozni, csalódnom kellett. Bár őszintén szólva, azért nem voltak illúzióim. Ha egy könyvtár évtizedeken át gazdátlanul hever egy nyitott helyiségben, az nem is könyvtár többé. Sokkal inkább trágyadomb, mint ez is itt, az orrom előtt. Namsenkpa udvariasan kinyitotta előttem a terem két szárnyú, roskadozó ajtaját. Beléptem a könyvtárba. Széles volt a küszöbe, nagyot kellett lépnem, ha nem akartam rátaposni. Ha rátapostam volna, végzetes hibát követtem volna el. Köztudott, hogy minden lakóháznak, kolostornak, sőt minden szobának megvan a maga védőszelleme, amely a küszöb alatt lakik. Márpedig a védőszellem nem szereti, ha a fejére lépkednek. Ha megtenném, feltétlenül kihívnám vele a haragját. Felemeltem a lábam, hogy átlépjem a küszöböt, aztán majd hogy nem, mégiscsak rátapostam. Az, ami odabent elém tárult, a Himalája volt, csak éppen kicsiben. Hegyei nem sziklából, jégből és hóból álltak, hanem könyvekből. A terem maga óriási volt, akkora, mint egy tornacsarnok. Valaha a kolostor büszkesége lehetett. A körbefutó, még le nem szakadt galériák hajdani szép idők emlékeit idézték. Elképzeltem, hogy az akkori olvasók a galérián lépkedve tanulmányozhatták a falakra szerelt polcokon nyugvó könyveket és tekercseket. A falon és a galérián azonban már egyetlen könyv sem volt látható, valamennyi a terem padlóján hevert. Egymásra hányva és feltornyozva, mintha egy billenős teherautó billentette volna egymás hátára őket. Namsenkpa megcsóválta a fejét és szomorúan nézett rám. Hát ez az, Rinpoche, nem valami szép látvány, mondtam. Hát nem, Rinpoche. Erőt véve magamon, odasétáltam az egyik könyvhegyhez és kihúztam belőle egy könyvet. A könyv, mint az ázsiai könyvek általában, különálló lapokból állt, amelyeket kék sejembe burkoltak. A sejemkötést sárga szalag fogta hát. Szomorúan állapítottam meg, hogy a sejmet is és a könyvlapokat is kikezdte a penész. Sőt, ahogy megpróbáltam lefejteni róluk a sejem szövetet, hallottam, amint a lapok darabokra szakadnak a sejem alatt. Amíg én a könyvek múlandóságán töprengtem, Namsenkpa megpróbálta körüljárni a könyvhegyeket. Már nem láttam, csupán a hangját hallottam. Itt még egy nagyobb halom van, Rinpoche. Ezek itt már nem penészesek. Ezek itt. Ebben a pillanatban kék fény öntötte el a termet. A levegő mozogni kezdett, mintha sikerült volna egy kis őszi szélnek betörni a kolostor falai közé. Jaj, jaj, Rinpoche, egetföldet rázó robajjal megindultak felém a könyvek. Nem tehettem egyebet, mint hogy néhány ugrással kimenekültem a teremből. A felszállópor és penész felhő eltakarta előlem Namsenkpát. Amint aztán magamhoz tértem, villámsebesen átugrottam a küszöböt és keresni kezdtem eltűnt kísérőmet. Namsenkpa, kiáltoztam. Hol vagy, Namsenkpa? Csak sokadszori kiáltásomra érkezett válasz. Itt vagyok, Rinpoche, semerre sem láttam Namsenkpát. Csupán a kék fény villódzott körülöttem a levegőben. Hol vagy, Namsenkpa? Nem tudom, Rinpoche. A hang távolról jött, mintha a túlvilágról érkezett volna. Hogy nem tudod? Nem látok, Rinpoche. Ekkor már gyanítottam, hogy kísérőmre rázuhantak a könyvek és most ott fekszik valahol alattuk. Vannak körülötted könyvek? Csak azok vannak, Rinpoche. Nem tudnál kimászni alóluk? Valamibe beakadt a lábam, Rinpoche. Amíg beszélt, megpróbáltam tájékozódni. A hangok az egyik oldalsó könyvkupac alól jöttek. Odaugrottam mellé és megpróbáltam megkeresni Namsenkpát. Vigyáznom kellett, mert a hegy még állt ugyan valahogy, de félő volt, hogy amint elkezdem megmozgatni, összeomlik az egész, és nemhogy nem leszek képes kiszabadítani a kísérőmet, hanem még az eddiginél is nagyobb bajba sodrom. Itt, vagy valahol, hé, egészen közelről hallom a hangod, Rinpoche. Légy türelemmel, ne mozogj, mert olyasféle sikoltást hallottam a könyvhegy alól, mintha malacfarkát rángatná valaki. Jaj, Rinpoche, segítség! Mi a baj, Namsenkpa? Ostoba kérdés volt, meg kell hagyni, hiszen pontosan tudtam, mi a baj a szegénynek. Betemették a könyvek, és most nem tud kijönni alóluk. Bajnak éppen elég. Jaj, Rinpoche, jaj, ne jajgass már, hé, azonnal ott vagyok és kibányászlak. Azt nem lehet, Rinpoche remegett a hangja. Ugyan miért? Hökkentem meg. Namsenkpa hangja tovább remegett a könyvek alatt. Mert egy halott ember fogja a lábam, Rinpoche. Bár meg voltam győződve róla, hogy Namsenkpa rémeket lát, kettőzött szorgalommal láttam munkához. Óvatosan emelgettem a könyveket, nehogy engem is eltemessen a lavina. Namsenkpa azonban nem értékelte a teljesítményemet, tovább jajgatott. Meghalok, Rinpoche, miért nem jössz már ide, és szabadítasz ki a markából? Igyekszem, morogtam. Bár éppen te mondtad, hogy a jó munkát alaposan meg kell tervezni. Jaj, Rinpoche még mindig fogja a lábam. Biztos voltam benne, hogy Namsenkpa lába két fatábla közé szorult. A keleti könyvek értékesebbjét, főleg a nagyformátumúakat nem csak egyszerűen sejembe burkolják, hanem előtte két falak közé is szorítják, hogy a lapok ne gyűrődhessenek össze. A sejmet aztán a lapok köré tekerik. A könyvtár jelenlegi állapotát figyelembe véve megtörténhetett, hogy egy-egy könyv alapjai önálló életet kezdtek élni, kicsúsztak a szétrothadó sejem alól és összekeveredtek más falapokkal. Két ilyen lap közé szorulhatott be kísérőm lába, s amilyen gyáva nyúl, azt hiszi, hogy egy démon, vagy halott ember, vagy kísértet kapta el. Immár nem törődve az esetleges hegyomlással, meggyorsítottam a munkát. Hangjából ítélve Namsenkpa nem lehetett messze tőlem, talán csak néhány könyv választott el bennünket egymástól. Aztán megtörtént, amire vártam. Kiemeltem a többi közül egy könyvet, s ebben a pillanatban már fel is bukkant előttem Namsenkpa halálra vált arca. Amikor meglátott, nagyot sóhajtott és elájult. Becsukta a szemét, és úgy is maradt. Mivel nem volt a közelben víz, a száraz élesztési módszerhez kellett folyamodnom. Bár sajnáltam szegényt, mégiscsak lekentem neki két közepes méretű pofont. Namsenkpa akkor átcsuklott, hogy már-már azt hittem, ránk dől a Himalája. Kinyitotta a szemét, körbenézett, majd ordított egyet. Még mindig fogja a lábam Rinpoche, a könyvhegyekkor olyan vad billegésbe kezdett a fejünk felett, hogy kétség sem férhetett hozzá, azonnal összeomlik. Fittyet hányva könyvlapoknak, kísérteteknek, démonoknak és halott embereknek, akik elméletileg Namsenkpába kapaszkodhattak, ahóna alá nyúltam és nagyot rántottam rajta. Jaj, Rinpoche, most már csak arra kellett vigyáznom, hogy be ne temessenek bennünket a könyvek. Szerencsére, ahogy végeztem a mentéssel, a könyvhegyre megése is abba maradt. Ezt megúsztad, Namsenkpa, lihegtem, mintha én is a könyvek alá szorultam volna. Mi a fenét csináltál, hogy rád dőlt ez a ménkű sok könyv? Namsenkpa nagyot nyelt és megpróbált talpra állni. Annak ellenére, hogy rettentően meg volt ijedve, hamar sikerült neki. Megpróbáltam bemászni a barlangba, Rinpoche. Miféle barlangba, hökkentem meg. Hát a könyvhegyben van egy barlang. Hol a fenében, ott valahol hátul. Nagyon is jól el tudtam képzelni, mi történhetett. A könyvhegy az elmúlt évtizedek alatt ide-oda mozgott, csúszkált, s mint a természetben az igazi hegyek esetében szokott, barlangok alakultak ki benne. Miért kellett bemásznod? Mert a barlangok azért vannak, Rinpoche, hogy az emberek bemásszanak és megnézzék őket. Magad találtad ki ezt a bölcsességet? Egy barlangászlánytól hallottam, Rinpoche. Bár azért egy igazi barlangba semmi pénzért be nem mennék. Aztán hirtelen nagyot kiáltott, mintha csak ekkor emlékezett volna vissza valami fontos dologra, amiről az elmúlt percekben megfeledkezett. Jaj, Rinpoche, egy halott fogta a lábamat. Miféle halott? Néztem rá kellő együttérzéssel. Hogy miféle hökkent meg? Egy igazi halott. Hol fogta? Hát itt, nagyjából a térdem alatt. Azt kérdeztem, hogy a hegy melyik részén? Hátul ott a falnál. Ott, Rinpoche. Bár biztos voltam benne, hogy Namsenkpa lába valóban falapok közé szorult, azért csak megszerettem volna győződni róla. Mutasd meg pontosan, hol van az a barlang. Nem kellett soká keresgélnünk, hogy rábukkanjunk. Éppen csak megkerültük a hegyet, már is ott feketedett előttünk. Ahogy rápillantottam, az az érzésem támadt, hogy valaki szándékosan vájta a könyvhegybe. Ott mentem be, mutatott a bejáratára remegő kézzel Namsenkpa. Éppen csak egy kicsit másztam bele, nem is értem, hogy jöhettem ki a hegy másik oldalán. Nem óhajtottam a könyvhegy rejtélyeivel foglalkozni, ám ha már itt voltam, mégiscsak foglalkoznom kellett vele. Főleg, hogy a fejembe vettem, nem megyek úgy el Ngakpából, hogy valamennyi könyvét végig ne nézném. Márpedig ehhez az kell, hogy lebontsam a könyvhegyeket. Figyelj, Namsenkpa, szorítottam meg a karját. Bemászom a barlangba. Ha valami bajom esne, próbálj meg kihúzni, ha nem sikerülne, fuss a főlámához és kérj tőle segítséget. Namsenkpa megvakargatta a feje búbját. Biztos, hogy ezt akarod, Rinpoche? Te csak tedd, amit mondtam, és a halott ember, majd kiáltok, ha elkapta a lábam. Mosolyogni akartam, ám mégsem húzódott mosolyra a szám. Önkéntelenül is eszembe jutott a régi figyelmeztetés. Halottakon nem jó nevetgélni. Őszintén szólva csak nehezen tudtam volna megmagyarázni, mi a fenéért másztam be oda, ahonnan Namsenkpa éppen csak kiszabadult, de alig ha nem ez is a könyvekkel függött össze. Mindenáron meg akartam tudni, hogy mi van a könyvhegy közepén. Mert mi van akkor, ha ezt a barlangrejtek helyett valóban emberi kéz építette? Márpedig, ha így van, akkor okának is kell lennie. Mi van akkor, ha azért csinálta, hogy néhány értékes könyvet rejtsen el odabent? Ídam védőszellemem, ahogy ilyenkor szokott, elkeseredetten ugrált a lelkem egyen hagyatott szegletében és szünet nélkül mondta a magáét. Megőrültél, rikácsolta sokat szorra is, bemászni abba a sötét verembe, ahol ki tudja, mi vár rád, és ha a fejedre homlanak a fatáblák, tűnj el onnan minél gyorsabban, hát ezt érdemlem én, nincs egy percnyi nyugtom, amióta csak kineveztek a védőszellemeddé. Pont téged kellett kifognom, ha nem téged varnak a nyakamba, úri dolgom lenne. Melletted azonban egyetlen percnyi nyugtom sem lehet. Tűni már el onnan, amíg szépen beszélek, mielőtt befejezhette volna a sopánkodást, már el is kezdtem befelé mászni a könyvhegy belsejébe. Jól vagy, Rinpoche, hallottam a könyvek mögül Namsenkpa hagódó hangját. Élsz még? Vissza akartam kiáltani neki, hogy minden rendben, amikor váratlan dolog történt. Valaki hátulról elkapta a lábam. Villámgyorsan megfordítottam a fejem. Néhány falapok közé szorított könyv mögül egy halott ember nézett velem farkas szemet. Éreztem, hogy csontkeze a lábamra téved, és olyan erővel szorítja le, hogy meg sem tudtam moccanni. Vagy a sípcsontomra hullott falapok lettek volna. Annyi erőm maradt csak, hogy nagyot ordítsak. Segíts, Namsenkpa, a halott ember felemelte a kezét és felém intett. Mintha hívott volna. Nem mondhatnám, hogy kellemesen éreztem magam a könyvhegy közepén, a halott emberrel a hátam mögött. Már azt sem értettem, hogyan kerülhetett mögém. Aztán lassan megértettem. A könyvek egyre gyakrabban mozdultak meg, mintha már puszta jelenlétünk is megbontott volna idebent valami harmóniát. A könyvek mozogtak és a halott együtt mozgott velük. Ha egyáltalán halott volt a halott. Akár egy bábúnak is hihettem volna, amelyet azért készítettek, hogy elriasszák vele a hivatlan látogatókat. Magam is láttam ilyen bábukat Kelet-Tibetben a házak előtt. Olyan visszataszítóak voltak, hogy hatolvaj lettem volna, biztos, hogy nem merészkedtem volna a közelükbe. Jól vagy, Rinpoche, szűrődött a fülemben Namsenkpa hangja. Vettem néhány mély lélegzetet, hogy megnyugtassam magam. Nos, ezt nem kellett volna, a levegő kifejezetten oxigén szegénynek tűnt, de hát milyen is lehetett volna itt a barlang mélyén. Ám a vele együtt belélegzett por és penész még förtelmesebb volt. Mintha vaskész szorongatta, csavargatta volna a tüdőmet. Folyt a verejték a homlokomról, ahogy a halottat nézegettem. Ott tücsörgött közvetlen közelemben, még ha akartam volna, sem húzódhattam volna el tőle. Keze a lábamon nyugodott, a két ráhullott fatáblával együtt. Kinyújtottam a karom, odébb toltam a fatáblákat a halott kezével együtt. Könnyű volt, mintha papírmaséból készült volna, pedig igazi holttest volt. Ki tudja, mikor halhatott meg, bármikor is történt, az azóta eltelt évek és a könyvtár száraz levegője megtették a magukét. No és a gombák, amelyek csírái millió számra röpködhettek a levegőben. A halott csontjaira rászáradt a bőr. Múmia volt már, igazi múmia. Ez a tény önmagában véve még nem töltött volna el komor gondolatokkal, elvégre láttam én már mumifikálódott holttestet éppen eleget. Nem egy kolostorban jártam, ahol szenterekjeként tisztelték egy-egy nagy tekintélyű kolostori előjáró csontszáraz maradványait. Bár az is az igazsághoz tartozik, hogy a szerzetesek csak igen ritkán fordultak a mumifikálás módszeréhez. Gyakoribb, hogy csak a halottak csontjait őrzik meg. Az elhunyt szerzetest egyszerűen kiteszik a kolostor mögé a mezőre, ahol a madarak és a ragadozók igen hamar eltávolítják a húst a csontokról. Ezeket aztán összegyűjtik és erekje tartó épületet, sortent emelnek föléjük. Jól vagy, Rinpoche? Nem voltam valami jól, és nem csak a halott miatt, hanem, mert egyre nehezebb lett odabent a levegő, és a könyvhegyet is mozogni véltem a fejem felett. Azon kívül a halott öltözéke sem gyakorolt jó hatást rám. Mert a halott a könyvhegy barlangjának a mélyén, nem szerzetesi ruhában volt, hanem európai öltözékben. Igaz, ez az öltözék már alig ha volt öltözéknek mondható, alig pár tenyérnyi maradt csupán belőle a bőrén. Lába szárán európai szabású nadrág maradványai fityektek, bordái között hajdani pulóvere foszlányai árválkodtak. Nyakatáján egy kicsi, téglalap alakú vászon darabot láttam, amelyen csodák csodájára még mindig olvasható volt a márkajelzés, Daniel Cox. London. Amikor aztán váratlanul megpillantottam a második halottat is, elkezdtem kifelé mászni a barlangból. Talán a hajától döbbentem meg. Már a barlang kijárat felé jártam, amikor tudatosult bennem, hogy a hosszú szőke hajgazdája alig ha lehet férfi. Legszívesebben visszamásztam volna hozzá, hogy tüzetesebben is szemügyre vegyem, ám ekkor Namsenkpa hagódó képe bukkant fel előttem. Amikor meglátott, széles mosolyra húzódott a szája. Csak hogy élsz, Rinpoche, szólhattál volna, hogy nincs semmi bajod. Láttad te is a halottat? Na, mit szólsz hozzá, Rinpoche? Shula főláma nem csinált gondot belőle, hogy nem jelentkeztem be hozzá előre. Amikor kopogtattam az ajtaján, nem válaszolt, így hát engedélye nélkül nyitottam ki az ajtót. Amint ráesett a pillantásom, majdhogy nem visszavonulót fújtam. Shula néhány ülőpárna tetején kuporgott behunyt szemmel, mintha imádkozna. Kétszer is meg kellett köszörülnöm a torkom, hogy végre kinyissa a szemét. Amikor aztán kinyitotta, nem láttam benne sem örömet, sem csalódást. Meghajoltam és udvariasan köszöntöttem. Shula a hagyományos üdvözlés helyett csak rám vakkantott. hogy vagy Blobzang, segítettem neki. Azt nem tettem hozzá, hogy Rinpoche, ezt magától is tudnia kellett. Persze, persze, morogta Chula. Nos, mi a helyzet? Chula nem beszél tökéletesen tibetül, s ez gyanút keltett bennem. Nem vétett különösebb hibákat, csupán erős akcentusa volt. Még az a gyanú is átfutott rajtam, hogy vajon nem kínai-e. Szeretnék valami fontosat mondani neked. Chula erre már felemelte a fejét. Egészen furcsa szomorúságot láttam a tekintetében. Fontosat, legyintett lemondóan. Mi lehet itt fontos, ekkor betelt nálam a pohár. Biztos voltam benne, hogy valami baj van ezzel a Chulával. Még az is meg lehet, hogy nem egészen normális. Elvégre nem ő lett volna az első nem egészen 100%-os főpap egy kolostor élén. Közelebb léptem hozzá, ezúttal már mellőzve a protokolt. Egyáltalán tudod, ki vagyok én? Chula nem lepődött meg, nem ugrott fel, nem kezdett el tiltakozni, nem kérte ki magának, hogy tiszteletlenül beszélek vele, nem, Chula egyáltalán nem csinál semmi ilyet, ehelyett félrehajtotta a fejét, és úgy nézett rám, mintha abszolút nem érdekelné, hogy milyen hangon szólok hozzá. Hát persze, mondta aztán halkan, tisztában vagyok vele, majd olyat mondott, amitől csak nem fenékre ültem meglepetésemben. Olvastam néhány cikkedet, nagyon érdekesek voltak. Melyikeket? Kérdeztem tétován. Biztos voltam benne, hogy azokról lehet szó, amelyeket a lámavallás különböző problémáival kapcsolatban írtam. Ekkor robbant a másik bomba, amelyekben a nágaföldi pattanóbogarakról értekezel. Nagyon érdekesek voltak. Szentséged rovarokról szóló cikkeket olvas, hökkentem meg. Kedvelem őket, mondta. Jó magam is érdeklődöm irántuk. Szentséged is entomológus? Hát, ha az nem is minden esetre sokat olvasok róluk. Úgy érti Szentséget, hogy ezek a cikkek itt Gakpában is olvashatók? Fenét, legyintett Chula. Én Bergenben olvastam őket. Szentséget gyakran ellátogat Európába? Kérdeztem. Chula szomorúan nézett rám. Mindeddig ott éltem. Európában, Norvégiában, ott is születtem. Meglepett arcot vághattam, mert ekkor láttam először mosolyt a képén. Akarsz egy teát, Blobzang Rinpoche? Kérdezte immár valamivel szelídebb hangon. Ami engem illet, most próbálom megszokni. A teát, a himalájai teát. Őszintén szólva, nem megy valami jól. Azon kívül kissé össze vagyok omolva, az az igazság. Tapsolt egyet és az ajtó felé nézett. Ott azonban nem bukkant fel senki. Erre ismét lemondóan sóhajtott. Látod, már ez is, itt semmi sem működik. Ha tapsolok, meg kellene jelennie valakinek a forró teával, de hiába is tapsolok. Ebben a pillanatban fiatal, csillogó szemű trapadukta be a fejét az ajtón. Belépett a szobába, és összetette két kezét a mellkasán. Itt vagyok, Rinpoche. Chula nyelt egyet. Tudnál hozni nekünk egy kanna teát? A szerzetes meghajolt. Hozom, Rinpoche. Az a dolgom. Chula elismerően húzta el a száját. Na, már ez is valami. Ettől aztán valahogy jó magam is felbátorodtam. Kellett hozzá kis idő, elvégre nem szoktam meg, hogy a főlámák hasonlóan furcsán viselkedjenek. Chula hallgatott egy sort, majd rám nézett. Megtaláltad a könyvtárat, Blobzang Rinpoche? Meg, biccentettem. No és hogy tetszett? Lehetek őszinte, ha nagyon muszáj. Rossz állapotban van, Rinpoche. Hát ez nem meglepő, mondta. Mi van itt egyáltalán jó állapotban? A szerzetes ismét felbukkant az ajtóban, immár teás kannával és csészékkel a kezében. Letette elénk az asztalra, majd kiment, s amikor másodjára is visszajött, egy üvegtálat hozott, rajta száraz süteményeket. Még valamit szentséged? Egyelőre ennyi elég is, mondta Chula. Ismét tüzetesen szemügyre vett, majd kényelmesen hátradőlt. És éppen ez volt a baj. Ülőpárnákon kuporogtunk ugyanis az asztalka mellett, s nem volt hova hátradőlni. Ha idejében el nem kapom, szégyen szemre hanyatt esett volna. A fenébe is, morogta. Még ezt is meg kell szoknom. Kezdtem sajnálni, hogy nincs nálam a 38-as Smith & Wesson. Immár biztos voltam benne, hogy Chula akkor volt szerzetes, amikor én. Akkor viszont ki az ördög lehet? Kérdezni akartam tőle valamit, de Chula megelőzött. Fülkészve nézett rám, majd csóhajtott egyet. Látom rajtad, Rinpoche, hogy meglepődtél bizonyos dolgokon. Mit tagadjam, igen, például min, például rajtad, mondtam, sejtettem. Gondolom, kitaláltad, hogy nem vagyok gyakorlott szerzetes. Ez így csak részben igaz, feleltem. Én ugyanis biztos vagyok benne, hogy semmiféle szerzetes nem vagy. Ebben tévedsz, mondta. Szerzetesnek szerzetes vagyok ugyan, ám amolyan gyors talpaló ez pontosan mit jelent? Chula a levegőbe bámult, mintha egy láthatatlan plakátról próbálná leolvasni a kérdésemre adandó választ. Kíváncsi, vagy rá, mi? Nos, az a helyzet, Rinpoche, hogy bizonyos felvilágosításokat megadhatok neked, másokat viszont nem. és sajnos nekem kell eldöntenem, hogy mit hozok a tudomásodra. Ezért sem voltam boldog,